Vienei János, a pap. Itt jár közöttünk. Édesanyja is van. Köszöntik hálás, tisztelő szavak. Kis házikója, kertje is virágos, de mégis mindig mindenütt magányos, mert ő a pap. Nincs senkije, nincs semmi földi vágya, neki az Isten egyedül elég. Az ő országa minden boldogsága, csak ezért fárad, magát nem sajnálja a lelkekért. Élete hét sors a földtől az égig, melyen át hozzánk jön az irgalom. Hétpecsétes forrás kútfejének őre, mások panaszának örök temetője, hallgatagon. Ellene mondott a hírnek, a pénznek, szabad a szíve, akár a madár. Életének titka Jézusnak szerelme, ezt őrzi a csendben, és ezt szórja szerte, amerre jár. S mire sötét haja szép ezüstbe fordul, az egykori szikra oly magasra csap, hogy élete Krisztus életének mása. Rá lehet ismerni vonásról vonásra, mert ő a pap.
Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában folytatjuk a múlt héten elkezdett tanúságtételt Vojko Leszko Krisztián atyával. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Mikor mondott a tanárnőnek, hogy mégis eldöntöttem, hogy a gyulafehérvári teológiára megyek, hát ugye kicsit elszomorodott. Uh-huh. És mondta, hát nem próbálom meg mégis, hát mondtam, tanárnőm, most ezt választottam, hogy menjek a gyulafehérvári teológiára, és hogyha megfelelő leszek ott, a Jóisten is azt akarja, hogy pap legyek, akkor biztosan ő erre a hivatásra hívott, és választott ki. És így kezdődött el, majd aztán ugye a hivatás történetem, ugye második fele, amit a gyulafehérvári teológián töltöttem, ugye hát veletek is az, hogy mi nagyon nagy évfolyam voltunk.
Na itt most egy picit félbeszakítalak, tehát kintről jöttél be, tehát érettségi után a gyulafehérvári papnevelő intézetben, úgymond a teológiára. Hogyan sikerült neked beinkadrálódni? Ugye nagyjából mi fele körülbelül, hát 54-en kezdtük, annak fele a kántoriskolát végzett, ismertük nagyon jól egymást, ti pedig akkor kellett megismerkedjetek velünk, hozzánk, úgymond egy picit idomuljatok. Hogyan sikerült neked beilleszkedned?
Elsősorban ti már meg voltatok szokva egy bizonyos programmal, bizonyos ima élettel, ugye kötött formában volt ez, hiszen ugye kántoriskolában megvan adva. Számomra ez ugye a kinti életben, a liceumban nem volt úgy meg. De azon ki nagyon is, tehát templomba járó voltam fiatalként is, ifjúként is, tehát nagyon aktív voltam a plébánia életben, különböző csoportok léteztek, elsősorban voltak a kolping, ifjúsági csoport, maga a mi ifjúsági csoportunk, akkor a cserkészeket nem szerettem, akkor nem is volt nagyon ez a cserkészet, majd csak utánam, miután pap lettem, akkor indult be Brassó-Bolognyában, és tehát ott nagyon sokat aktiváltam. Persze, hogy számunkra ezzel a programmal egy kicsit, na hát szoktam a programot, a fehérvári programot, ugye 6 órai kelés, kápolna, szentmise, órák, ugye nagyon kötött program volt, és ugye próbáltam magamévá tenni ezt a napi programot, voltak napok, amikor sikerült, voltak napok, amikor kevésbé sikerült. Így az osztálytársakkal én úgy gondolom, hogy megkaptam a hangulatot, na nem, sokan voltunk, tudom, hogy na, amikor többen vannak egy szobában, vagy egy évfolyamon, na, még viccelődünk egymással. Én annak örültem, hogy ezeken a vicceken át tudtuk hidalni magunkat, és áttettük magunkat, és szépen tovább folytatódott az élet. Persze, igen, hogy hát első, másodéven ugye, hát mások a ugye, akik vezettek bennünket, tanárok, meg a prefektus, meg a lelkiigazgató, hát nagyon szigorúak voltak velünk, és emiatt sokan is úgy elel maradoztak, persze a vizsgák miatt. A vizsgákon bizonyítottam, hála Istennek, ennek is a jó Istennek hálát adok, hogy jó elmét adott tanuló képességem is jó volt. Hál' Istennek, hogy ebből a szempontból is beilleszkedtem.
Igen, ezt tudom tanúsítani, hiszen már azt hiszem, ha jól emlékszem, harmadévtől akkor megválasztottunk Bidelusnak egészen végig 6. évig.
Ugye? Hát körülbelül azt hiszem, igen.
Úgyhogy az örökös, örökös ez a Bidelus. Igen, hát elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy ez mit jelent a Bidelusnak, hát egyfajta osztályfelelőst jelent. Igen, hát ahogy mondottad az előbb is, hogy nagyon szerettél naplót vezetni, meg ilyen adminisztrációs dolgokkal foglalkozni, úgymond, akkor megadtuk neked az esélyt, hogy légy boldog. Igen, hát te kellett képviseljél bennünket a tanárok előtt, mindig hát, ugye vizsgákkor, meg stb. Úgyhogy igen, tehát nagyon jól beilleszkedtél. Szerinted mi a fontos, miért fontos a barátságok kialakulása a teológián? Milyen előnyei vannak neki?
Hát ugye a teológián 6 évfolyam találkozik. És én is nem csak osztálytársakkal, hanem nagyobb és kisebb évesekkel is barátságokat kötöttem. Osztálytársaim közül, akikkel jól egyeztem, nem mindenkik végeztek, hanem lemondtak a papi pályáról, és na hát van, akikkel még tartom a kapcsolatot most, van, akikkel már nem, osztálytársakkal is, ugye különösen most a tavaly, hát a járvány idejében többször beszélgettünk. Sokszor azon is gondolkodok, hogy jó, az biztos, hogy barátok vagyunk az osztálytársakkal. Csak akkor szoktunk jobban odafigyelni, hogyha van valami baj. Amikor, na, jól vagyok, na, jól vagy te is, hál' Istennek, örvendek, úgy, na, imádkozunk osztálytársainkért, de azon kívül nem mindig van az, hogy jobban érdeklődünk. Azt is észrevettem sokszor, hogy az ember hát olvasgat, meg nézelődik most mindenfelé, és sokszor könnyebb azt mondani, hát jól vagyok, mint hogyha elkezdeném a problémáimat mesélni, és egyszer-egyszer megtörténik az is, hogy ugye az osztálytársak mondják, gondolják, hogy hát úgyis a hívek csomó problémával jönnek a paphoz, és akkor neki nincs lehetősége, hogy elmondja. Vannak a nagyobb évfolyamból is, voltak pap testvérek, akiket ugye, akik elhunytak sajnos, és gondolok nekem, ugye a teológiai évek alatt ott volt Fekete Virgil, ő Slatina Timisen hunyt el, akkor a tavaly hirtelen ismét a aki utána jött, ő is 32 évesen elhuny. Most úgy szembe találkozunk ezekkel a szituációkkal, hogy elhunynak ugye papok, akiket jobban ismertünk, akikkel együtt voltunk a teológiai évek alatt is, lehet, hogy jó barátságban voltunk, és hát persze, hogy a pap is elszomorodik, a pap is ember, és persze, hogy őt is a problémák sokszor úgy mondván, hogy megpróbálja. De hál' Istennek, hogy sohasem azon gondolkodom, hogy ja Istenem, én hogyan oldjam meg ezt a problémát, vagy hogyan tegyem át magam, hanem elsősorban az imádságban imádkozok, úgy lelke üdvéért. Én szoktam külön ezekért az elhuny papokért imádkozni, szentmisét bemutatni. A híveimnek is mondom, hogyha valaki papismerősömért mutatom be a szentmisét, akkor megkérem, hogy ők is társuljanak a szentmise áldozatban. Különösen ebben az évben, amikor a püspökségtől megkaptuk a füzeteket, a hivatásokért való imádságban ismét nagyon kértem, hogy komolyan vegyük a magyar hívekkel, hál' Istennek, hogy nagyon jól egyezünk, nagyon gazdagok, úgy lelkileg. Szerettem az egyház történelmet, mivel minden esemény évszámokhoz kötöttem, és hát úgy most is érdekel, és persze, hogy egy lelkipásztort mindig is kell érdekeljen a történelem. Szerettem az egyház történelmet, szerettem a liturgikát, és most is, tehát, mert köze van, amit mi cselekszünk, ugye a liturgiához, és mindig ezt próbálom most is papkoromban, hogy a szentmisét mindig úgy mutassam be, hogy méltóság teljesen. A Jóistennek hálát adok, hogy szép énekhangot adott, van hangom, és ezt ki is használom a szentmisében. Szépen próbálok énekelni is a testtartásban. Bár sokszor most ebben az évben ugye filiát is kaptam, sokszor nem könnyű, már második, harmadik szentmise után van, mikor kicsit nehéz már olyan testtartásban lenni, egyenesen állva, jó hangosan beszélni, predikálni, hogy mindenkinek megfelelő legyen. Hát körülbelül ezek voltak, persze, hogy a dogmatikát is szerettem, mert Molnár Lajos volt a tanárunk, ugye első fél évben, de aztán a Jóisten magához hívta, elhunyt, és már az új tanár nem sikerült. Ugye, persze, hogy ez is fontos, és most is még előveszem a dogmatika könyvet, olvasok belőle, mert a képzés az folyamatos kell legyen nekünk, lelki pásztoroknak.
Igen, akkor térjünk vissza, közeledett a diakonus szentelés. Hogyan fogadták a szüleid?
Hát szüleim kicsi korom óta el voltak válva. Édesanyám nevelt, persze, hogy édesapámmal is, tehát ameddig most 10 éve hunyt el, kapcsolatban voltam, közel laktunk egymáshoz, tehát megvolt a kapcsolat vele is.
A vallásos nevelést,
azt édesanyámtól.
És akkor te édesanyáddal nőttél fel.
Hát igen, igen.
Hogy fogadták a szüleid, hogy te papnak mész?
Hát az elején édesapám egy kicsit furcsálta, de mivel ugye hát nem sokat vállalta az én nevelésemből, azt mondta az én választásom és az én életem, és ha ezt akarom, akkor neki nincs semmi, nincs ellene, semmi kifogása, és ott volt a diákonus szentelésemen, ott volt a pap szentelésen, a primitiámon, eljött. Ennek örültem, hogy ezáltal sikerült összehoznom a családot. Édesanyám pedig, ő másképp fogadta, hogyha, és mondotta, hogyha erre érzel hivatást, ha érzed, hogy a Jóisten hív, és akarod őt szolgálni, akkor nyugodtan menjél. És hát támogatott is. Ameddig tanulmányomét végeztem, mindig mellettem van, most is itt van a plébánián, segítségemre van, már elég idős, már 81 évet betöltött, de hál' Istennek, köszönöm szépen, hál' Istennek, hogy öregesen is, de megvan, itt van, tehát
nem, vagy
nem vagyok egyedül, így van. Este még benézek hozzá a szobába, reggel benézek, akkor lejön a konyhába, készíti a reggelit, van szakácsnő is, aki bejön, tehát a plébánián, de ő elvégzi a munkáját, és aztán megy is el.
Kedves hallgatóink, az elhangzott tanúságtétel riport következő részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják itt a Mária Rádióban.
A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan elült a zaj, mindenki hazatért. Én is hazajöttem egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd, és nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám, Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt. A szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak. Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is. Szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is. Szükségem van rád. Maradj velem, fiam. Előtted állok, íme uram. Íme a testem. Íme a szívem, íme a lelkem. Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig. Erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam. Tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé, de csak átmenetileg. Vége láthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál, s feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával. Újra igent mondok neked. Nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, uram, a békés esti csöndben. Amen.